Művészetből megélni ritka szerencsének számít. Azt csinálni, amit tényleg szeretünk, szintén kiváltság. Az is, ha a szenvedélyünk a kenyerünk. Valahogy így van ezzel Tordai Ede marosvásárhelyi fotóművész, aki a reklám és az esküvői fotózást is művészi szintre emeli. Egyéni ízt és látásmódot visz abba is, ami nem a művészi fotográfia kategóriájába tartozik. Az esküvői fotók és a különböző ünnepekkor készülő fényképek a megrendelőnek készülnek, őt szolgálják ki. A reklámfotók szintén valamilyen megrendelő ízlésvilágát kell, hogy szolgálják. A fotósnak pedig, aki nem csak kattintgat, hanem ebben is szeretné egy kicsit viszontlátni önmagát, meg kell találnia azt a középutat, amely mindkét fél számára elfogadható és örömet jelent. Tordai Ede két világ között egyensúlyoz, az üzlet és a művészet mesdjéjén. Sokszor kell elválasztania a kettőt, de nagyon sok esetben megtalálja az átjárást a kettő között. Azt a vékony sávot, ahol a kettő összecsúszik, ahol a megrendelésre készülő fotó többé nem tucat termék, hanem egyéniséget is tükröző alkotás. Tordai Ede művészi fotóin, ha rákerül, az ember fontos szereplő. Kiemelt figyelmet élvez a családi eseményeket, nagy pillanatokat megörökítő képeken és a művészfotókon is. Mindig is a lélek kivetüléseit igyekszik tetten érni, legyen az megrendelt esküvői kép vagy portré, vagy akár akt, ahol a formai tökéletességgel sok esetben társul valamilyen kisugárzás is. Az emberek szemében ott rejlő bánat és öröm együttese van jelen Tordai Ede embereket, munkásokat, parasztokat ábrázoló képein. A szépség minden formája ott rejlik ezekben a képekben. Ember és környezetének összhangja soha nem bomlik meg Tordai Ede képein. A világ harmóniáját érjük tetten abban a világban, amelyet elénk tár. Tordai Ede számára technika, a számítógép nyújtotta lehetőségek nem csak hogy segítséget nyújtanak munkájában, hanem kísérletezéseinek is táptalajt jelentenek. A járvány okozta koronavírust hogyan is lehetne másképp elképzelni, mint valós képek feldolgozásából, olykor torzításából eredő szörnyként, amely a színek és a formák játéka révén izgalmas mikrovilágot teremt. A számítógép a kép végtelen feldolgozásának módozatait nyújtja. Apró beavatkozásokkal teljesen más világot teremt, a kép nem sérül, hanem átalakul, izgalmassá válik, bekebelezi a nézőt. Nem utolsó sorban végtelen játékra is lehetőséget nyújt. A következőkben Tordai Edével beszélgetünk fotózásról, megrendelésre készülő képekről és saját élvezetből születő fotókról.
A művészetet azt nem válasszuk le a commerce fotózásról se. Persze igények szerint, de próbálunk úgy komponálni, azért művész értéke is legyen egy képnek. Az esküvői fotózás is úgy működik, hogy legyen az a művészeti értéke is meg annak a fotónak. Nem válasszuk egyáltalán szét a commerce-et a művészettől.
De melyik elkezdted, vagy hogy kezdődött nálad a fényképezés?
Hát én gyerekkoromban kezdtem el fotózni a volt pionírházba. Sokan ismerik Hanko Attilánál, ő volt akkor ott a fototanár. És megszeretette ott többünkkel is a fotózást. Így maradtam fotós.
Mi a kihívás ebben? Tehát, hogyha te valamilyen terméket le kell fotózzál, vagy egy eseményt meg kell örökítsél, mennyire tudod még elvonatkoztatni attól, hogy futószalagon fotózzál?
Hát a termékfotózás az valamilyen szinten technikai tudást igényel. Ezen felül jön persze az ilyen reklámképek, amihez egy kis kreativitás is kell, meg tudás. De a termékfotónál ott nagyon sok, és nagyon fontos a technikai tudás. Tehát kell tudni, hogy csillogó termékeket, ételt, bármit, hogy milyen világítással, meg milyen technikával fotóz, hogy az mondjon is valamit, és jó is legyen. Az eseményfotózásnál pedig az kell szeretni. Ott kezdődik az egész. Ott már nincs mit gondolkozni a technikán, ott reflexzerűen kell használni a technikát. Ott már az esemény hangulatára, az emberek arcára, meg az eseményekre figyelsz. Én például nagyon szeretem ezt a részét. Én 96-tól fotózom esküvőkön, nagyon-nagyon sok embert megismertem, és nagyon szerettem, hogy az életük legszebb pillanatán ott vagyok. És utána végig követtem, tehát megvan az esküvő, átadó, tetszik az album, tetszenek a képek, utána jönnek a keresztelők, egy gyerek, másik gyerek, aztán jön ballagás, vagy mit tudom én, konfirmálás. Gondolom, hogy ezután jönnek majd azoknak a gyerekeknek az esküvői, akiket keresztelőn fotóztam.
Végigköveted a családnak az így életét.
Van. Nagyon sok család, akik visszajárnak, és tényleg már 20 éves gyerekeik vannak. Tartjuk sokkal a kapcsolatot, sokukkal.
De az, hogy ott vagy minden hétvégén, nem is egy, van, amikor 2-3 esküvőn, ez nem fárasztó? Tudod még olyan élvezettel és érdeklődéssel csinálni?
Hát fárasztónak fárasztó, nagyon fárasztó. Utána egész héten még dolgozok. Ez nem úgy van, hogy hétvégén dolgozunk. Sokan azt hiszik, hogy könnyű a fényképésznek, hogy hétvégén dolgozik, aztán utána egész héten szabad. Sokkal több utómunka van most, mint az esküvőn. Én az esküvőn szinte pihenek.
De ez már számítógépen történik az utómunkálat, gondolom. Tehát most már nem nagyítod úgy, mint mit tudom én 96-ba például.
Persze, számítógépen történik. Lejárnak az esküvők hétvégén, hétfőn egész nap csak kártyákat töltögettem le, archiválom, mentem két helyre, sorba teszem, átnézem, és aztán kezdődik az utómunka. Retusálás, szerkesztés, album elkészítése, meg aztán az átadás. Minden esküvő más, és minden esküvő más történik, új dolgokat látsz, új embereket ismersz meg, tehát unalmasnak nem unalmas. Én szeretem csinálni. Mindig próbálok minden esküvőn valami újat csinálni.
A beállítást?
A beállításokban, meg a technikában is mindig valami újat próbálok ki, minden esküvő. Van, amikor összejön, van, amikor nem, de a lényeg az, hogy a végtermék jó legyen.
Az, hogy neked tetszik, az azt jelenti általában, hogy a megrendelőnek, a kliensnek is tetszik?
Általában tetszik. Én egy olyan stílusban fotozom, hogy valamilyen szinten modern technikával, nagyon jó minőségben, de valamilyen klasszikus formát megtartok, mivel hogy az mindig aktuális lesz. Tehát most nagyon-nagyon sok technikai lehetőség van, hogy a képeket megszépítsük. Ilyen a filterek, meg Photoshopba, Lightroomba, csomóféle effekt, ami megszínezi a füvet, a ruhát, a szemet. Nem használok ilyesmit, mert szerintem ezek 4-5 év múlva divatja múltak. Mivel minden 3-4 évben a stílusok nagyon változnak. Persze akkor változnak a filterek, meg minden. Pár év múlva, ha megnézed, egy olyan albumot, amelyikben ilyen filtereket használtak, az nagyon divatja múlt lesz. Én inkább azt választottam, hogy próbálom az esküvőnek a hangulatát visszaadni a képeken.
De van divatja is az esküvői fotónak? Tehát vannak ilyen irányzatok, pár évig valahogyan nézzenek ki ezek?
Persze, hogy vannak. Pár évente cserélődik.
De ez miben áll? Most nem akarok senkit megbántani, a gicses hozzávalók, amik rá kell kerüljenek a képre. Te ezekkel hogy vagy?
Hát igen. Amíg filmre fotóztunk, addig tiszta volt. Szépíteni, akkor is lehetett szépíteni a fotót, de az megmaradt valamilyen szinten reálisnak. Tehát, hogy tettünk egy lágyító szűrőt a lencse elé, hogy mit tudom, az arcibákat, vagy mit a fényeket, kicsit meglágyítsa, kicsit megcsillogtatja a képeket, az elfogadható, normális volt. Utána jött a digitális világ, változás, amikor már szkennelni lehetett a képeket, akkor lett egy ilyen divat, én sose használtam, mindig elítéltem, hogy körbevágták a képet, és betettek a háta mögé, a mennyasszony vőlegény mögé például egy vízesést, vagy hegyeket, vagy tavat, semmi köze. Úgy néztek ki, mintha lebegtek volna a tájkép előtt. Akkor is elítéltem, most is el, így indult a digitálisba. És akkor aztán most is vannak ezek, hogy ilyen filterek, hogy mit tudom, a fű az nem zöld, hanem világos barna, vagy sárga, vagy vörös. Átszínezik, hogy legyen szép, csillogó, mutatós a kép, de semmi köze a realitáshoz. Vagy olyan, hogy mit tudom, a ruha, amelyik fehér kéne legyen, az kékes színbe átmegy, vagy az arc, tehát az arcot van ilyen filter, annyira ekeni, hogy úgy néz ki, mintha műanyagból lenne. Szerintem esküvőre ez nem való, mert ha megnézed 20 év múlva, 30 év múlva, vagy az unokáid nézik meg az amit, ők azt szeretnék látni, hogy akkor milyen voltál, milyen volt az esküvő, milyenek voltak az emberek, milyen volt a divat, nem egy műképet szeretnének erről látni.
De mit csinálsz az esetben, hogyha ezt kívánja a megrendelő, hogy oda rakjad igen a piros füvet például?
Esküvő előtt azért szoktunk beszélgetni a fiatal párral, és nem vállalunk ilyesmit. Én nem vállalok ilyent. Megvan, hogy kit ajánlok, akkor elküldöm ahhoz. Én nem vállalok ilyent.
Mi az, ami számodra még megengedett? Mert végül is ez egy ilyen szép pillanat, és lehet, hogy valaki tényleg valamilyen kicsi szívecskés kiegészítőt szeretne rajta.
Van egy szint, ameddig elmegyünk, tehát csak van retus, amelyik, mit tudom, az archibákat, vagy képen is, hogyha valami olyasmi kerül be, ami nem illene oda, azt kiretusálom. Vagy minimálisan, hogyha a mennyasszony egy picit teltebb, akkor minimálisan egy picit lehet segíteni rajta. De nagyon sokat tudok segíteni már a fényekkel akkor, nem Photoshopba, hanem fotózáskor tudom, hogy kell beállítani azt a mennyasszonyt vagy vőlegényt, hogy előnyös legyen neki. Inkább ezt választom, és ezt ajánlom. Ilyent, hogy szívecskéket kérnek, vagy ilyen a kereteket. Igen, egy példa volt, de jól mondtad, mert ez is divatott, hogy az album vagy a képek úgy voltak keretezve, vagy két-három keretje volt, és még egy ilyen rózsa is volt rajta, amelyik meg ott priccolva, vagy úgy néznek, mint a harmatos, vagy mit ilyen lenne. De ezeket, ilyesmiket nem vállaltam, akkor se, most se vállalok.
És amit az előbb meg akartam kérdezni, ugye utána hosszas utómunka következik az esküvő után, amikor pihensz, és utána elkezded feldolgozni. És közben lehet, hogy még egy termékfotózás is bejön, vagy akármilyen egyéb megrendelés. Mikor van időd arra, hogy saját élvezetedre gondolkozzál és próbáljál fényképezni?
Hát a fotósnál az úgy van, hogy mikor sok munka van, sokat dolgozunk, mikor kevesebb van, akkor pihenünk. Tehát én úgy szoktam, hogy ha úgy van időm, vagy be tudom úgy osztani a munkát, akkor ha akarok, akkor elmegyek 3 hétre kirándulni, vagy 2 hétre, vagy 1 hétre, és így.
Akkor rögzíted a művészfotóidnak is akár a csíráit, mert utána majd én rátérek arra is, hogy hogyan állnak össze ezek a képek. Nagyon-nagyon sok mindent csinálsz, és szerte ágazó azért az érdeklődésed. Tehát van, amikor kísérletezel, van, amikor dokumentálsz, van, amikor stúdióban fotózol.
Én szabadságon is fotózom, mindig fotózom. Hogyha egy dokumentációs fototáborba megyek el, az nekem pihenés, de közben fotózom is, vagy elmegyek síelni is, valami megtetszik, akkor előveszem a gépet, és fotózom. Bárhova megyek, az ilyen művészmunka általában ilyenkor készül. A szabadság idején, de ez nálunk nem így van Photoshopnál, nem konkrét szabadság nincs. Csak fizetetlen szabadság. Nem dolgozó, nem fizetne.
Fotós táborokban, vagy az alkotó táborokban mennyire kötött az, hogy mit kell csinálni, vagy mit kell fotózni, vagy mi adott arra, hogy fényképezzetek?
Nincsen ilyen, hogy kötött valami. Nem igazán járunk olyan fototáborba, ahol megadják, hogy na most ez kell. Most voltunk Abásfalán egy fototáborba. Onnan a környékről majd kell adjunk 10 képet, 10 művészképet, amit a tábor alatt készítettünk. Vagy ha elmegyünk egy másik, ahol dokumentációs fototábor, akármelyik község, ott is ugyanez. Tehát azt csinálsz, amit akarsz, a tábor végén leadunk egy pár képet, ami jellemző a községre, vagy ott az ottani hagyományokra, az építészetre.
Ilyenkor hogy méred fel a terepet? Hogy mit érdemes ott fényképezni, vagy mindent, ami úgy látsz, hogy meg kell örökíteni, te megörökítesz?
Hát úgy, amit úgy látsz, hogy meg kell örökíteni, megörökítesz. Nem tud előre felmérni. Tehát az úgy szokott lenni, hogy reggel elindulunk, gyalog, és végigjárjuk a, mit tudom, a falut. Beszélgetünk az emberekkel, fotózzuk az embereket, a tevékenységüket, munkájukat, mindennapjaikat. És ezt próbáljuk művész szinten végezni, hogy ha valaki nézi azt a képet, azt élvezze is, ne csak azt lássa, hogy fonnak. Nem technikailag próbáljuk dokumentálni, hanem legyen valamilyen szinten egy művész értéke is a képnek.
El kell mélyüljél ilyen esetekben azért? Például itt van ez a szénégetős kicsi albumod, hogy megismerjed őket, hogy tisztában legyél a mindennapi mozzanataikkal az embereknek, vagy hogy elbeszélgessél ahhoz, hogy egy portré készüljön róluk.
Persze, tehát azzal kezdjük, nem úgy kezdjük a fotózást, hogy nekiugrunk, aztán lőjük, hanem beszélgettünk velük. Elég sokat meg kell ismerd az embert, és miután beszélgettél vele, és egy picit lazított, akkor tudsz igazából jó portrét készíteni egy emberről. Tehát a jó portré az vagy úgy készül, hogy annyira megismered az embert, hogy tudod, mire figyelj, vagy hogy ő ne tudja. Tehát egyáltalán ne tudja, hogy fotózzák. Akkor lesz egy természetes, élethű kép. Vagy ha megismerted, és elengedi magát, és pont úgy viselkedik, mint a mindennapokban. Ilyesmire nem tudsz beállítani egy embert. Majd falusi bácsikát hiába akarod beállítani, mert nagyon mű lesz a kép, hogyha nem igazából csinálja azt.
Hogy csinálod, hogy ne lássa, hogy fotózod?
Ilyenkor nem nagyon szoktunk. Ilyenkor inkább beszélgetünk, úgy. Tehát az, hogy ne lássa, az nem is illik ilyesmit azért. Most mit tudom én, hogyha mi az egyik dombon vagyunk, és túlsó oldalba kaszálnak, azt nem fogja tudni, az normális, de azon kívül nem szoktunk ilyen lopott képeket.
Itt van például ez a idős szénégető, öreg szénégető, például ez a szivaras képe. Na most itt éppen beszélgettetek? Vagy mi, hogy lett ilyen természetes a képen?
Pontosan. Ott sétáltunk, láttuk, égetik a szenet, illetve megéreztük a szén éget és szagát, a füstöt, és oda mentünk. És akkor odajött, és akkor beszélgettünk vele. Elég sokat beszélgettünk vele, aztán ott ütöttünk egy egész délelőttöt náluk. Megismertük az egész családot.
Ezek az emberek hogy fogadnak benneteket? Mert azért szerintem én kicsit ilyen furcsán nézhetnek az elején rátok, nem? Hogy itt van néhány fotós, aki mit is akarhat tőlünk.
Hát az elején furcsán néznek, de aztán elmondjuk, hogy mit szoktunk csinálni, és mit szerettünk, és látják. Megismernek egy annyira, hogy megbíznak bennünk.
Utána már nem feszélyezi őket a gép?
Nem. Ezek egyszerű, őszinte emberek. Ő szívesen megmutatja, bevisz akármikor a konyhájába, hétköznap, nem muszáj gyorsan rendet csináljon. Megmutatja, hol élnek, mit dolgoznak, az állatjaikat nagyon szívesen megmutatják. Büszkék a munkájukra, nincsenek feszélyezve.
Szeretnél te ilyenkor tetten érni bennük? Ugye itt nagyon-nagyon szép ez az ellentét, ahogy a ráncos öregember s a fiatal lány egymás mellé kerül ezen a képen.
Próbálom azt a pillanatot megörökíteni, ami nagyon gyorsan eltelik. Akkor, hogy mit él meg, azt szeretem rögzíteni.
Például egy ilyen fotózás során mennyi időt töltötök ott, és mennyi kép készült?
Ez ritka eset, hogy egész délelőtt itt voltunk a családnál. Ha elnézed az almot, akkor látod, hogy a kislánynak kicsi kutyája volt, a szénégető bácsinak a macskája volt, aki végig ott volt mellette. Amikor átment egyik boksát a másikhoz, a macska elment vele. A fiúnak, annak egy disznója ott hívta, öcsike, jött egy nagy disznó, azt hittük, hogy kutyát hív először. Elég sokat ott ültünk, de ez ritka eset. Általában egy fél óra, órát vagy 20 percet, attól függ, hogy mi van. Ülünk egy családnál. Lehet, hogy több száz képet készítesz ahhoz, hogy kiválasszál 10-et.
Mennyire vagy kritikus önmagaddal? Mennyire tudsz könnyen válogatni azután? Mennyire veted el könnyen az egyes képeket?
Én elég gyorsan válogatok. Táborok után hazajövünk, én akkor kiválasztom, ami akkor gyorsan tetszik. Szóval többit félre rak, mert majd még egyszer átnézem, de még erre sose került sor. Jön a következő, ezt mindig abból marad. Nem könnyű válogatni, ugyanúgy az esküvői képeken is. Egy esküvőn készül 1500 kép, vagy lehet 2000 kép, abból ki kell választani a 200 legjobbat.
És jön a retus folyamat, akkor gondolom, tehát a gép előtt te mindent átalakítasz, nem? Mennyire mászol bele, mennyit engedsz meg magadnak?
Addig, ameddig tetszik, és ameddig nem lesz mű a kép. Vannak olyan képek, amihez abszolút hozzá se kell nyúlni. Minimális esetleg kontraszt, vagy színkorrekció. De viszont van, amelyeket lehet egy picit ki lehet emelni, ráncokat, vagy a víznek a folyását, vagy a tájnak a hatását. Tehát a képen próbáljuk valamennyire hangsúlyozni a lényeget. Ezért úton munkázunk.
Amikor a helyszínen komponálod a képet, most már nyilván van tapasztalatod, és hát szemed is ezekhez, hiszen azért vagy te fotós és jó fotós. Mennyire tudod egyből, hogy mit akarsz? Mennyire kell gondolkozni, vagy nem szabad gondolkozni, mert arra nincs idő?
Hát ezt már ösztönösen is tudod. Ennyi év után látod, hát most biztos van hiba is, meg többet csinálsz, hogy tudjál válogatni, de hogy nagyjából azért meg van komponálva minden kép. Az már hibának tűnik, mikor utólag komponálod a képet. Mivel a minőségből már rögtön veszítesz, nem lesz többet soha olyan, amilyen kellett volna legyen. Jó úgy fotózni, hogy kell. Ezt meg kell komponálni a képet akkor. Most minimális igazítás lehet, de ez ilyen nagy utó vágásokat azt nem szeretem.
Mivel szeretsz te inkább játszani, mert sokszor a formákkal játszol nyilván az akt sorozatod kapcsán is, ahogyan elhelyezed, tehát annak van egy nagyon jó formai felépítése annak a képnek.
Nagyon relatív. A lényeg az, hogy a kép, a végtermék, mondjam, amit majd láttatunk, az mondjon valamit. És élvezhető legyen. Tehát ne az legyen, hogy lefotozok valamit, és aztán mindenkinek egy fél órát kell magyarázzam, hogy miről van szó. Ez a kép az legyen érthető, és legyen szép is, jó is. Nincs egy konkrét szabály, vagy szabvány, hogy az milyen kell legyen, hogy legyen. Az a kép az mondjon valamit, és legyen jó, mikor ki van állítva.
Ami például stúdióba készül, az nagyon jól megvan már előre, komponálva, átgondolva, szerkesztve, ugye?
A stúdiónak az az előnye, hogy ha tudod, hogy mit akarsz, akkor azt már úgy készíted elő, úgy világítod, hogy az jó legyen. Tehát a stúdió fotózáson az utómunka sokkal kevesebb. Most attól függ, hogy mit a reklám fotózásnál pedig nincsenek határok. Ott van, amikor az utómunka 10-szer annyi, mint a fotózás. De nagy előnye van a stúdiónak ilyen szempontból, hogy tényleg a fényeket arcra tudsz világítani. Tudod használni a fényt, egy kerekebb arcú valaki jön hozzád, azt úgy világítod meg, hogy előnyére legyen, vagy nagyobb a füle, kisebb a szeme, előre áll az áll a kopasz. Ezeket mind a fényekkel tudod segíteni. Ez egy külön szakma, portréfotózás. Nem abból áll, hogy valakit lefotózunk, hanem az a kép mondjon is valamit, az embernek a személyiségét is ad vissza valamennyire, a hibáit valamennyire rejtsd el, ő is legyen megelégedve, és te is azzal a munkával.
Azt hiszem, ez már szakmai ártalom. Lehet, hogy egyből kezded elemezgetni az embereket, amikor belépnek a stúdióba, hogyha valami hasonló portréfotózásra jönnek.
Persze, egyből látod, hogy kinek mit kellene. Ez már olyan reflexzerűen, hogy ha kint is fotózol, még nem érte a helyszínre, de már látod, hogy mit tudom, a mennyasszony, vagy akárki, mennyire érzékeny a fényre, hunyorít, nem hunyorít. Ezeket már megfigyelted, már tudod, úgy állítod a fénybe, hogy az jó legyen neki.
Van olyan ember, aki teljesen alkalmatlan arra, hogy fényképezzék, mert rossz kép készül róla?
Na, szerintem nincs. Sokan azt mondják, én nem vagyok fotogénikus, nem vagyok fotogénikus. Nem vagy fotogénikus, ilyen nincs.
Mit jelent az a szó egyáltalán?
Hát igen, nincs ilyen. Hogy előnytelen a világítás? Van, akinek nem áll jól például egyszerűen szemből fotózni, és a legtöbb kép úgy készül. Az mindig azt mondja, nem fotogénikus. De viszont, hogyha olyan pozícióba fotózod, látszik az emberen, hogy mi az előnyös neki, és úgy világítod meg, teljesen más kép lesz.
Szoktál te tévedni, mert utólag látod végül is a végeredményt, vagy miután felállt a székről, vagy kiment az ajtó?
Ha akkor látom, visszahívom, de több képet készítesz, főleg a stúdióban itt van lehetőség. Ott egyből látod. Ha tévedtél, egy fényt rosszul állítottál, rögtön a mai digitális világban látod, hogy hopp, ez egy kicsit másképp kellene. Arrább tolod a fényt, fenne bemeled, lenne bemeled. Ha tokája van, akkor fenne bemeled, hogy ne világíts meg. Majd. Egyből tudod korrigálni, rögtön helyben.
Ez a technikai fejlődés nagyon-nagyon a kezedre játszik, ugye? Hogy tudsz manőverezni utólag is a képpel, meg bármit meg tudsz csinálni.
Persze, hogy segít.
Kérdezem ezt azért is, mert gondolom még te is analóg gépen kezdted, és viszont az egy nagyon jó iskola, hogyha az ember úgy kezdi, ugye? Vagy te ezt hogy érzed?
Nagyon jó iskola. Hát vannak barátaim, akikkel látszik, hogy régi fotósok filmmel kezdték, tehát az analóg világban. Olyanok is vannak, akik a digitális világba cseppentek bele, tehát ők azzal kezdték. Na, az a különbség, hogy aki analóg kezdte, sokkal kevesebb fotót készít, még a digitális technikával ez nem számít, és a kevesebb fotóból sokkal több a jó, mint a másikban, aki végig kattingat mindent, és abból válogat. Aki régi világban tanult, ugye analóg fotózni, az gondolkodott előtte, mielőtt a gombot lenyomta. Most azt látom, hogy mindent kattingatnak, és akkor majd abba próbálnak válogatni.
Téged hogy segített fokozatosan a technikának a fejlődése? Mert így lassan-lassan lett egyre jobb a technika, és te is igazodtál, gondolom, lassan-lassan hozzá.
Szerintem egy jó fotós egy sokkal gyengébb géppel jobb képet készít, mint egy gyenge fotós a legjobb géppel a világon. Én is úgy kezdtem persze filmre. Az elején, mikor nekifogtam esküvőt fotózni, akkor filmre fotóztunk, találkoztunk a fiatal párra, megegyeztünk, hogy 3 film legyen, vagy 4 film legyen, és aztán úgy kellett fotózat, hogy minden kattintás a te zsebedre ment. Tehát ahol hibáztál, azt nem fizette ki senki. Úgy volt akkor, hogy 3 film, 36 kocka, abból átadtál minimum 100 képen felül, hogy neked megérje. Nagyon nem szabadott hibázni. És akkor nagyon meggondoltad. És akkor úgy volt, hogy lefotóztad, utána a hétközben előhívtad a filmet, előhívtad papírra, aztán megjelentek a minilabok, ahol már elhívták a filmedet, és ki is nyomtatták a képeit, ez sokat segített. Az volt a legkönnyebb. Utána jelent meg, ahogy fejlődött a technika, hogy kezdtük a kézképeket szkennelni, valamennyit még lehetett zsonglőrözni rajtuk, egy picit még szépíteni, retusálni, aztán a filmet kezdtük szkennelni, és utólag jött a digitális világ.
Meg a különböző programok, gondolom, amik megjelentek. Ez. És ezt most kérdezem azért is, mert ugye itt van egy Covidland nevű album. Ez egy sorozat, ami, ahogy a neve is mutatja, a járvány ide alatt készült. Ezek teljesen kísérletezésen és Photoshopon alapuló, mondanám, hogy absztrakt, de nem teljes mértékben absztrakt képek, tehát ez egy ilyen fantázia játék, vagy hogy is nevezzem.
Igen, ezt nem tudták még mások se így katalogizálni, aki látta ilyen művészek. Úgy készült, hogy egy valós képből indul az egész, és utána Photoshopban átdolgozza, tehát semmi idegen test vagy tárgy nincs bevéve a képbe. Abszolút egy meglévő képből van átalakítva az egész. Nehéz ezt elmondani, hogy hogy néz ki. Valamilyen szinten inkább a digitális művészetekhez közeledik, még ha fotóból is indul.
Elképzelted, hogy milyen is ez a vírus? Tényleg a valós képből kiindulva élősködő formát is ölthetnek ezek a vírusszerű dolgok, amit te elképzeltél.
De kiállításból indult az egész, és aztán, hogy megtetszett, csak eljátszottam vele, és akkor készült egy kiállításra való anyag, ami még nem tudom, hogy mikor lesz, hol lesz, de majd egyszer meg lesz. Tényleg egy abszolút fantázia az egész, hogy az élőhelyük, és hogy ott is Covid állatok is vannak, meg nem csak a Covid személy, az albumban úgy jelennek meg, mint személyek. Az élőhelyük, a szaporodásuk, az életük.
Izgalmas ezeket a formákat nézni, főleg, hogy tényleg az alap ilyen rozsdás, szögek, drótok, vagy akármilyen természeti forma, mert mindegyik más képből indul ki, és gyönyörű színekkel ez a másik. Hogyan játszadoztál te ezzel? Tehát tudtad, hogy mi lesz a vége?
Teljesen nem tudtad, volt egy alap, amiből kiindul, hogy körülbelül mi legyen, de ahogy készült közben, úgy kezdtem alakítgatni, egy picit még erre, picit még arra színezgetni, alakítgatni, hogy az érdekes legyen. Nem tudtam én se pontosan, mi lesz.
Élvezted?
Azért csináltam. Ez nem olyan munka, amit megfizetnek, tehát ezt csak úgy lehet csinálni.
És így most, ha nézegeted, lapozgatod az albumot, mit szólsz hozzájuk?
Van, amelyiken még alakítanák, tehát a kiállításon nem lesz rajta az összes. Ezekből már egy párat kivettem, csináltam másokat helyette.
Azért az sem mindegy, hogy utána, amikor kinyomtatod, milyen méretben lesz kinyomtatva, és mire, ugye?
Nem mindegy, hogyha egy olyan képed van, amelyikben nagyon sok a részlet, és kell is látni, azt nagyba kell kinyomtatni, mert másképp nem látszik, elvesztődik. Tehát ezek valószínű nagyba lesznek majd kiállítva.
És amit én nagyon szeretek, hogy vászonra nyomtatsz képeket, mi a vonzó ebben?
Ez így egy készkép. Tehát miután azt elkészítetted, kinyomtattad, persze vászonra is nagyon jó minőségbe kell kinyomtatni, azért maradjanak meg olyan a vászon, meg a nyomtatás is. Keretre van feszítve, azt akármikor oda tudom adni ajándékba. Ha papírra nyomod, az is pont úgy jó, de akkor keretezni, üveg alá tenni, vagy nem. Ez most egy ilyen kézenfekvő, szerintem is szép megoldás, ami jól mutatnak a képek, és tartós is.
Mennyire fontosak számodra a színek, vagy a nem színek? Mert hiszen például ez a Szénégetők sorozat most fekete-fehérben van. Vannak fekete-fehérben is képeid. Ezek a fantázia, a covidos lények, ezek nagyon impozáns színvilággal jelennek meg. A BMC kiállításon például láttunk két fotót, amiben a tél jelent meg teljesen fekete-fehérben. Tehát a hó nem is volt ott, de viszont az uralta az egész képet, ahogyan te megoldott.
Ha kell szín, és a szín az plusz valamit ad a képhez, akkor megtartom, vagy színezek. Ha viszont csak zavaró, akkor elveszek. Ez a kis album, a Szénégetőke például azért van fehér-feketébe, mert itt nem volt szükség a színre. Úgyis minden csak barnás lenne, meg kormos, meg lehet, hogy a háttérbe belóg egy színes zacskó, valami, ami csak ront a képen. Tehát itt a kifejezés, meg a hangulatról van szó, amihez ebben az esetben nem volt szükség színre. A másik képek az ilyen high-key technika, téli képek, kevés színnel van, mivel hogy csak a hó, meg az ég, pláne hogyha borús is, akkor úgy sincs sok szín, és nem ad semmit pluszot a képhez. Nincs értelme.
De még a meglévőt is leredukáltad azért.
Igen, van ilyen is, amikor valamit úgy emelünk ki, hogy elveszünk a színből. Nincs szükség.
Ezt utólag kísérletezed ki, vagy utólag játszadozol vele, mikor már nyomtatsz? Mert nyilván, mikor lefényképezed, az egy egészen más kép.
Tehát ez a két kép, már tudtam, hogy így lesz kidolgozva. Láttam már akkor a vonalakat, tehát ezek a képek csak minimális vonalak meg árnyékokból állnak, a szín csak bezavart volna, én már láttam akkor, hogy ez így lesz kidolgozva, de van, amikor utólag összre, mégiscsak jobb lenne fehér-feketében.
Folyamatosan, de folyamatosan kísérletezel, és gondolkodsz, hogy hogyan hozzad ki azt a megmutatni való dolgot?
Persze. Mindenképp más. Mindenképpen észre kell venni, hogy mivel tudod segíteni, kifejezőbb legyen a kép. Legtöbbször a kevesebb több, a fotón főleg. Van, amikor annyira leegyszerűsíted a képet, hogy nem marad csak a téma. Ez az eset abban a két high-key képben, amiről beszéltél.
Nagy mértékben meghatároz tényleg téged a technika. El tudod képzelni, hogy lennének olyan határai, amit már te nem vennél igénybe, mert akkor már nem lennél te, vagy már túl művi lenne, hogyha teljes mértékben a számítógéppel csinálnál valamit? Vagy nem, mert hogyha a formák szépek, és amit csinálsz a színekkel és a formákkal gyönyörködtető, akkor az hadd legyen.
Ha a technikát úgy tud használni, hogy előnyödre váljon, akkor az nagyon jó. Persze minden gépbe be van automatán építve, hogy ha portrét akarsz, ha ezt akarsz, ha azt akarsz, az amatőröknek van, az egy szakembert nem segít. Te úgyis úgy állítod a képet, ahogy te szeretnéd, hogy az a kép elkészüljön. Nem hagyatkozol egy ilyen átlag beállításra, amit ezek a gépek tudnak. Szerintem könnyíti a munkánkat. Minden gyorsabb, biztonságosabb. Most látod esküvőn is, hopp, elkészült a kép, már ott van. Régebb, miután előhívtad a következő héten a filmet, akkor láttad, hogy mit műveltél.
Az esküvői visszajelzések azok nyilván ott vannak hamar. Tetszik, nem tetszik, hívnak, generációkat fényképezel ugyanabban a családban. Ez azt jelenti, hogy igen, meg vannak veled elégedve. Fontos neked egyébként a szakma visszajelzése? Most, hogy betörtél már ezekkel a művészi alkotásokkal, ott vagy a kiállításokon, külföldön, itthon és mindenfele. Valahogyan várod a visszajelzést a szakmától?
Persze, kapsz visszajelzést, mert elég sok kiállításra, meg pályázatra küldök képet. Általában jók a visszajelzések, elég sok díjam van. Végül is elég relatív. Tehát láttam olyan zsűrizést, hogy szégyeltem magam, hogy azon a kiállításon részt veszek. Annyira nem fontos. Ha van egy stílusod, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik. Most nagy divat, hogy ilyen sablonok után készülnek a képek. Tele van a Facebook, a média mindenféle képpel. Fényképezünk egy pillangot, 700-an lájkolják ő, azt hiszi, hogy az jó kép, pedig nem biztos. Akkor minden naplemente, minden le van fotózva, amit megint lájkolnak, de mind olyan emberek, akik persze nem hozzáértő. Valamilyen szinten szerintem ez a fotós világot vissza is húzza egy picit, mert az emberek már nem tudják eldönteni, melyik a jó fotó, melyik nem jó fotó. Picit zavaró is ez.